Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A 30. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor tusványos keretében múlt pénteken került sor az Együtt a Kárpát-medencében című nemzetpolitikai pódium beszélgetésre. A mini máértnek is nevezett tanácskozáson a magyar nemzetpolitika irányítói mellett valamennyi Magyarországon kívüli magyar közösség képviselői is beszámoltak a közösségük helyzetéről. A tanácskozáson Táncos Barna, RMDSZ-es szenátor is jelen volt, aki az eseménnyel kapcsolatosan a következőket nyilatkozta.
Ha visszatekintünk az elmúlt egy évre, egyértelmű az, hogy Kárpát-medencei dimenzióba tudunk most már magyarság szempontjából beszélni gazdaságfejlesztésről, oktatásról, sportról, diplomáciáról, európai politikáról egyaránt. Ez egy erős nemzetet jelent, egy erős fellépést Európa szerte. Ugyanakkor hazánkban, Erdélyben vannak területek, ahol elengedhetetlen az együttműködés, és ha bár az RMDSZ kapja mindig a legtöbb feladatot, a legtöbb szavazatot, a legtöbb siker is nekünk jár ki, a legtöbb kudarc is, és a legtöbb kritika is. Úgy érzem, hogy a mi feladatunk az, hogy ott, ahol erre elengedhetetlenül szükség van, meg tudjuk teremteni az együttműködést, az összefogást, azért, hogy meg tudjuk tartani Szatmárt, meg tudjuk nyerni Vásárhelyet, Biharban is jó eredményt tudjunk elérni, Székelyföldön pedig, ahol ez a luxus megadatik, ott egy tisztességes versenyben mutassuk meg, hogy továbbra is az RMDSZ az, aki Székelyföldön a legtöbb feladatot el tudja végezni, és legtöbb támogatást meg tudja kapni. Gazdaságfejlesztésben láttuk azt, hogy mekkora segítség Magyarország, láttuk azt, hogy a székelyföldi vállalkozóknak is mekkora segítség a gazdasági élénkítő program. Egy jó együttműködésnek vagyunk szemtanúi, magyar együttműködésnek anyaország és erdélyi politika között. Úgy gondolom, hogy szép kihívások elé nézünk 2020-ban is. Ha jól dolgozunk, ha összetudunk fogni ott, ahol kell, akkor jók lesznek az eredményeink továbbra is. 30 év után ismét annak vagyunk szemtanúi, hogy Romániában a zsigeri magyar ellenesség az bármire képes. És nem kizárt az ukrajnai helyzetnek a megismétlődése Romániában, bármikor megtörténhet az, hogy újra rajzolja valaki a szavazókörzeteket, bármikor megtörténhet az, hogy olyan több magyarság, magyar szavazókörzetek kerülnek veszélyben, mint Ukrajnában. A veszély egyértelműen az, ami ott történt, hogy ha nincsen összefogás, ha nincsen közös erő, ha nincsen mindenki nem egy irányba húzza a magyarság szekerét, akkor könnyen megtörténhet az, hogy az ukrajnai magyarok sorsára jutunk.
A mai napra kész műsorban a Hargita megyei szenátor felsőházi háznagy fejti ki nyilatkozatának alapjait, annak részleteit, illetve vázolja a magyar közösséggel kapcsolatos aktuális információkat is egy kora délután rögzített interjúban. Tisztelt szenátor úr, nem túl optimista az ön nyilatkozata, amelyet a széleskörű panel beszélgetés során tett. És osszuk ketté a témát. Ugyebár a Kárpát-medencei magyar viszonyokról ejtsünk először szót, utána pedig az ön által említett témáknak a hazai vetületét elemezzük. Tehát e két szempontból kérném, hogy értékelje azt a bizonyos nyilatkozatot.
Tusványos utolsó előtti napján a Kárpát-medencei magyar kerekasztal beszélgetésben, és utána is azt mondtam, hogy évtizedek, talán mondhatjuk azt, hogy egy évszázad után ismét Kárpát-medencei dimenzióban beszélünk akkor, amikor a magyar sorsról, a magyar jövőről tárgyalunk. És ezt mai napig, vagy akár ma is fenntartom, hisz sikerült az elmúlt egy évtizedben egy olyan átfogó, határokon túl nyúló és mutató együttműködést kialakítani a Kárpát-medencei magyarság körében, amely eredményeként egyetlen magyar ügy sem egyik vagy másik kisebbségnek az ügye. Egyetlen magyar ügy sem kizárólag az anyaország ügye. Ha magyar politikai képviseletről beszélünk, akkor Kárpát-medencei dimenzióban gondolkodunk akkor, amikor európarlamenti választásokat elemzünk, Kárpát-medencei dimenzióban beszélünk akkor, amikor magyar oktatásról beszélünk, és még akkor is így van ez, hogyha látjuk, hogy néha vannak óriási gondok, egyik vagy másik országban látjuk az ukrajnai helyzetet, látjuk a szlovákiai magyar képviseletet, vagy a pontosabban esetenként a nem létező parlamenti magyar képviseletet, tehát vagy a választási eredményeket. Azt mondom, hogy továbbra is létezik ma egy olyan Kárpát-medencei térségi magyar gondolkodási és együttműködés, amely akár a gazdasági fejlődésről, akár az oktatásról, akár az óvodák építéséről, akár egyik vagy másik kisebbségbe szorult magyar közösségnek az ügyeiről beszélünk, teljes egészében kezeli az RMDSZ, az erdélyi magyarság, látja és érzi, magáénak érzi az ukrajnai problémát, Magyarország, az anyaország magáénak érzi minden egyik kisebbségnek a problémáját, ezért fenntartom, még akkor is, hogyha optimistának tűnik, hogy ma már másképp gondolkodunk, másképp gondolkodik Budapest, Kolozsvár, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, mindenki egy tömbben élő magyarságként kezeli a Kárpát-medencei magyar ügyet.
Ez rendben van, csak hogy keserű pilulák mind Felvidéken, mind Kárpátalján, és valljuk be, idehaza is állandóan vannak, amelyeket le kell nyelni. Az természetes dolog, és teljes mértékben egyetértek önnel, hogy hát a magyar kormány hathatós támogatása kapcsán és eredményeként valósult meg ez a Kárpát-medencei magyar-magyar összefogás. Na most vetítsük akkor a hazai viszonyokra. Ugyebár ön beszélt gazdaságfejlesztésről, ez szintén magyar kormány támogatása kapcsán egészen jó helyzetben van, viszont magáról az oktatásról, a sport támogatásokról, a diplomáciai viszonyokról, magáról az európai fellépésről már kevésbé lehet hazai tekintetben pozitívan nyilatkozni, és itt beleértem a mezőgazdasági támogatások kérdését is, mert hogy a közelmúltban Vince Lóránt európai parlamenti képviselő volt ennek a műsornak a vendége, aki kifejtette, hogy az új európai bizottsági elnök megválasztásakor mindenről volt szó, csak éppen az erdélyi magyar gazdákat érintő mezőgazdasági támogatások kérdéséről egy kuk sem hangzott el. Nos, ezeket tudván akkor hogyan látja a jelenlegi helyzetet idehaza?
Azért hangsúlyoznám még egyszer ezt a Kárpát-medencei magyar dimenziót, mert teljesen másképp viszonyulunk mi is, az anyaországi politikusok is, a magyar diplomácia is egy-egy problémához, hogyha Kárpát-medencei magyar dimenzióban látunk mindent. És másképp számíthatunk az anyaország támogatására abban az esetben, hogyha egy Marosvásárhelyi liceum ügye kerül terítékre, másképp viszonyulunk egy ilyen problémához, hogyha az ukrajnai magyar oktatás kerül terítékre, vagy a nyelvhasználat, vagy a választások előtti hatalmi, karhatalmi túlkapások, megfélemlítések, és számíthatunk még akkor is, hogyha nem mindig jön be ez a segítség, vagy nem hozza az elvárt gyorsasággal az eredményt, számíthatunk mindig a diplomáciai és a politikai támogatásra Magyarország részéről. Az, hogy Ukrajnának gyakorlatilag esélye sincs csatlakozni sem NATO-hoz, sem Európai Unióhoz, addig, amíg Magyarország él a vétó jogával, és amíg nem oldja meg az ukrajnai magyar problémát, vagy a magyar kisebbség problémáit, az egy tény. És ezért mérgesedtek el a viszonyok a két ország között, mert Magyarország egy tapottatot se hátrál. Akkor, amikor kihasználhatja ezeket a történelmi lehetőségeket azért, hogy megpróbálja megvédeni az ukrajnai magyar közösséget. Hasonló helyzet az erdélyi magyarság esetében is. És az Úzvölgyénél láttuk, hogy a határozott fellépés nélkül már esélyünk se lenne, vagy nem is tárgyalhatnánk arról, hogy a régi helyzetet visszaállítsuk. Én bízok abban, hogy a magyar fél, a Magyar Honvédelmi Minisztérium, a testület, aki a hadisír gondozásra foglalkozik, el fogja érni velünk közösen azt, hogy rendezzük az úzvölgyi helyzetet. Szlovákiában természetesen ott is nagyon bonyolult, mert túl azon, hogy ezt a Kárpát-medencei dimenziót és a közös gondolkodást, közös munkát megteremtette velünk együtt a magyar kormány, ott is van rengeteg olyan apró probléma, ahol a húzd meg, erezd meg folyik a szlovák kormánnyal, a szlovák féllel. A gazdaságfejlesztésben is a magyarországi támogatás mindig csak egy kiegészítő, egy pót segítség, egy pót támogatás kell legyen. Nem fektethetünk minden hangsúlyt arra, és nem számíthatunk kizárólag arra. Ezért Székelyföldön a vidékfejlesztési program keretén belül, úgy, ahogy ezt Kovászna megye tette például, vagy Kovászna megyei vállalkozók tették az elmúlt 4 évben, lassan 5 évben, ezt a mintát, ezt a példát kell követni, hogy kihasználunk mindent, ami Romániában kihasználható, és persze jó ilyen utána a magyar kormány által finanszírozott gazdaságfejlesztési program is. Ugyanez a helyzet oktatásügyben, hogy mi mindent meg kell tegyünk azért, hogy a vásárhelyi magyar oktatást az orvosi egyetemen fent tudjuk tartani, és továbbra is színvonalas orvosi képzés folyjon a Marosvásárhelyi Egyetemen, de amikor a mi eszközeink elfogynak, mert látjuk, hogy a tanulmányi miniszter is előszeretettel hivatkozik az egyetemi autonómiára, akkor kell forduljunk a diplomáciai, a politikai segítségért Magyarország fele. Az Európai Uniós együttműködés az megmutatta, hogy az RMDS tud a Fidesznek, ha csak 2 szavazattal is a néppártban segíteni abban, hogy ne legyen egy elsöprő, például a kizárás pártiak elsöprő sikere, ne következzen be, és leálljon egy olyan helyzet, hogy a Fidesz a választásokat, az Európai Parlamenti választásokat úgy kezdi, hogy épp néhány nappal azelőtt kizárják őket az LPP-ből. A vidékfejlesztésnek a témának a hiánya az érthető részben, hisz teljes a bizonytalanság. Az új parlament, az új bizottsági vezetés felállása az valószínű 2 évvel tolja el 2020-hoz viszonyítva az új vidékfejlesztési programok elfogadását, tehát amikor konkrétum lesz, amikor az első pályázatok benyújthatóak lesznek az új programban, 2020-2027-es programozási időszakban, az valószínű 2022. És ezért lesz egy minimum 1 éves, inkább 2 éves átmeneti időszak, amikor a támogatásokat elvileg a jelenlegi szabályok szerint az új programozási büdzséből fogják fizetni. Ezért mondta Winterland kollégánk és barátunk, hogy nem esett szó akkor, amikor ő szerette volna ezekről a témákról. Ez egy hosszú, legalább 1 éves vita lesz Brüsszelben, és itt mindenképpen számíthatunk Lorandnak a munkájára, mert sikeresen, úgy gondolom sikeresen állt be ebbe a küzdelembe, vállalta a mezőgazdasági vidékfejlesztési témát, ő lesz az RMDS részéről Brüsszelben ennek a témagazdája, és biztos vagyok benne, hogy jó kollégaként, jó szakemberként fog tudni nekünk segíteni abban, hogy az erdélyi gazdák érdekeit a magyarországiakkal együtt fent tudjuk tartani, mert itt például a tusványos alkalom volt arra, hogy miniszter úrral, mezőgazdasági minisztérium szakembereivel beszéljünk arról, hogy mennyire összecsengnek és hasonlóak az erdélyi magyar gazdák érdekei, a magyarországi családi kisgazdaságok érdekeivel, és úgy gondolom, hogy ezt közösen fent tudjuk tartani majd Brüsszelben.
Ez a jövő zenéje, és a sikerek azok még egy kicsit váratnak magukra. Volt itt egy másik aspektusa is, és itt már rátérnék Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtti beszédére, amelyben azért 2 dologra világítanák rá. Egyrészt Orbán Viktor dicsérte a jelenlegi nagyobbik kormányzópárt volt és jelenlegi vezetőjét. Nem biztos, hogy ez önöknek éppen jól esett. Tudván azt, hogy milyen viszonyban áll az RMDS-t most éppen a szociáldemokrata párttal, és amúgy a kormánnyal. Másrészt azt is hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban nincs értelme egy román-magyar csúcs találkozó létrejöttének, mert hogy jelen állás szerint érdemi döntések egy ilyen találkozón nem születhetnének. Ez valamelyest meggondolkodtató a jövőre vonatkozóan. Önök hogyan értékelték ezt a 2 nyilatkozatot?
Természetesen, hogy néha visszatettő és esetenként érthetetlen egy-egy ilyen nyilatkozat. Ugyanis valószínűleg ezért mondják politikusokról, hogy soha nem lehet a szavukra kétlájt adni, mert egyszer ezt mondják, egyszer azt mondják. A politika azonban, és a diplomácia, és a nemzetközi diplomácia, az egy olyan, vagy olyan műfajok, amelyekben nincsen örökre szóló boldogító igen, vagy örökre szóló elítélés és nem. Jó példa erre az, ahogy Magyarország tudott tárgyalni Romániával az elmúlt 3-4 évben. A hazai berkekben egymást torkának eső Johannis és Dragnél, a nemzetközi, vagy az európai porondon esetenként ugyanazt az érdeket képviselve, mondjuk az, hogy Romániának az érdekeit képviselve, tudott európai politikusokkal megállapodásokat kötni. És vannak olyan esetek, amikor ezekből a megállapodásokból például Magyarország jól jött ki, ilyen a Spitzer kandidátoknak a buktatása, a megbuktatása, és erre mondta Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy a soros emberei nem kerültek hatalomra az Európai Unióban végül. És vannak olyan esetek, amikor nem tudnak egyszerűen szót érteni, és ilyen például az Úzvölgye, ahol egyik napról a másikra nem sikerült megállapodást kötni, és mindenki ragaszkodik a saját igazához. Nekünk meggyőződésünk, hogy az igazság a mi oldalunk, annál a románoknak meggyőződésük, hogy ők ezt kell csinálják, és sajnos temetőt foglalnak, teret hódítanak. Tehát ebből a szempontból, amikor Viktor Orbán azt mondja, hogy Töncsillával vagy Johannisszal eredményes tárgyalásokat tudott folytatni, akkor ez így is van. Ez nem jelenti azt, hogy holnap-holnap után, amikor például a vásárhelyi magyar oktatás a téma, akkor egy tapottatod is hátra fog lépni a magyar kormány vagy Orbán Viktor, és engedni fog a román félnek. Ezek pontszerű megállapodások, ahol vannak esetenként sikeres tárgyalások eredmények, vannak esetenként kudarcok és hosszan tartó viták.
Mindenképpen ki kell várni, hogy milyen eredménye. Ugyanakkor, ha már az Úzvölgyét emlegette, akkor azóta, amióta június 6-án az a bizonyos atrocitás történt, azóta valamelyest felerősödtek a magyar ellenes hangok. Igaz, hogy most parlamenti vakációként talán el is csendesedtek. Viszont Zsigeri magyar ellenességről is szót ejtett, méghozzá ugyanebben a nyilatkozatban, és egy korábbi sajtótájékoztatón is. Na most parlamenti vakáció van, ez rendben van, viszont következik egy nagyon sűrű időszak szeptembertől. E tekintetben mire számítanak? Egyáltalán partnerkeresés szempontjából merre lehet tájékozódni, és természetesen felvetődik majd jelen állás szerint, tudván a hazai viszonyokat, a hogyan tovább kérdése.
A szó szerint ezt a kifejezést használtam, hogy zsigeri magyar ellenesség. Nem akartam azt mondani, hogy zsigeri magyar gyűlölet. Sajnos ilyennel is találkozunk a mindennapi munkánkban. Annak örülnék a leginkább, hogyha ez a magyar ellenes retorika, vagy egyáltalán ez az érzés, ez parlamenti szesszió függő lenne. Mert akkor azt mondanánk, hogy ez egy felszíni dolog, amelyet egyik vagy másik fél, egyik vagy másik politikus annak érdekében próbál kihasználni, hogy több támogatót, több szavazatot szerezzen. Meggyőződésem, hogy az a szomorú, hogy egyre több helyen, egyre több szinten, egyre több társadalmi rétegben érezzük az elutasító magatartást a magyarokkal szemben. Egyre több olyan személlyel találkozok, és találkoznak ismerőseim, kollégáim, barátaim, egyszerű emberek, ahol a magyar ellenesség visszaköszön a hozzáállásban. És említettem példaként azokat a csíkszeredai szülőket, akik egy 10 éves gyerekek bajnokságára mennek el az FK Csíkszereda színeibe bárhova az országba. A hokit azért nem említem, mert ott évtizedek óta a magyar-román szembenállásnak a harc tere a jégkorom. De fociban ez nem volt tapasztalható, és olyan dolgok köszönnek vissza, olyan egyszerű szülőként, olyan magyar ellenes megnyilvánulásoknak lehetnek a szemtanúi, amelyek engem elkeserítenek. Ha bemegyünk hivatalokba, ha bemegyünk, ne adj Isten, bemegyünk a karhatalmi intézményekben olyan zsigeri magyar ellenesség köszön vissza, amelyel előbb-utóbb valamit kezdenünk kell, és ezeket a falakat kell megpróbáljuk lebontani. Lehet, hogy jogos az a kritika, hogy nem foglalkozunk eleget a két nemzet tagjainak, az egyszerű embereknek az egymáshoz való kapcsolásával, közelítésével, megbékéltetésével. És itt biztos, hogy nekünk van szerepünk, és biztos, hogy van nekünk feladatunk. És hogyha ez nincsen rendben, akkor jogosan értelem minket a kritika is. De a szomorú az, hogy azok a generációk, akik felnőnek, és akik magyar emberrel gyakorlatilag nem is találkoznak, mert valamikor még a katonaságban láttak esetleg magyart, a férfiak, ma már az sincs. És az a történelem, amit ők megtanulnak az iskolában, és az a sajtóból visszaköszönő retorika, nem akarom itt most említeni példaként egyik vagy másik műsorvezetőt, aki meggyőződés és magyar ellenes, és ennek hangot is ad most már épp Európa Parlamenti képviselőt. Tehát ezek mind-mind oda vezetnek, hogy a társadalom legmélyebb bujraiba is ott található a magyar ellenesség, ez a zsigeri, elutasító magatartás. Ez az egyik legnagyobb probléma, és a legnagyobb kihívás talán számunkra, hogy ezen változtassunk. Részben az ilyennek az eredménye az, hogy esetenként az RMDSZ a parlamentben egy ilyen úzvölgye kapcsán például azt kell mondjam, hogy eddig volt és nincs tovább. Hogy bármennyire előnyös lenne egy együttműködés, például költségvetés szempontból a kormányzó párttal, vagy bármennyire szükségünk van esetenként arra, hogy a többséget meggyőzzük arról, hogy egyik vagy másik kezdeményezésünk elfogadásra kerüljen a parlamentben, azt kell mondjuk, hogy nem. Nem addig, amíg egyik vagy másik kérdés meg nem oldódik, például az úzvölgye. És így juttunk el abba a helyzetbe a Románia parlamentjében, hogy a 2019-es őszi parlamenti ülésszakot ellenzékben fogjuk kezdeni, egy olyan ellenzékben, amelyben nincsenek meg azok a partnerek, akikkel esetleg kormányt lehetne buktatni, mert egyszerűen nem vállalnák a kormányzást, ilyen a Zuseré nevű rendszerellenes párt, aki egyetlen egy dologgal foglalkozik, hogy a saját szavazótáborát folyamatosan feltöltse témával, rendszerellenes retorikával, de akkor, amikor az esetleges lehetősége fennáll annak, hogy az esetőség, hogy kormányozzon, akkor nyíltan mondja azt, hogy ő nem akar kormányozni, mert úgy érzi, hogy választásokig ez sokat rontana a párt helyzeten és koptatná az imidzsét. Egy ilyen ellenzékben, amelyben a liberális pártnak, amint az előbb említettem, olyan európarlamenti képviselői vannak, akik nyíltan és kimondottan magyar ellenesek. Egy olyan ellenzékben, ahol a Böszeszkú-féle párt az inkább egy vicc és egy dísz a parlamentben, mert nem számíthatunk semmi jóra az ő részükről. És egy olyan kormánykoalíció, amelynek nélkülünk is, amint bebizonyították az utolsó bizalmatlansági indítványon, megvan a parlamenti többségük. Egy ilyen közegben fogjuk a következő egy évünket, közel másfél évünket ledolgozni a román parlamentben, ha csak valami csoda folytán nem következnek be változások. De én azokban őszintén most nem igazán hiszek. Szinte biztos, hogy ez a kormány, mivel nem akarja igazából az ellenzék megbuktatni őket, ki fogja vinni ezt a mandátumot. Látjuk, hogy Viktor Ponta az új kis zsebpártyával tárgyal a kormánnyal, a kormány koalícióval, az államelnöki választásokkal kapcsolatosan, és próbálnak egy közös Johannis ellenes koalíciót kialakítani. Tehát ezek mind-mind olyan romániai belpolitikai dolgok, amelyekkel szembe kell néznünk, és ilyen körülmények között is hatékonyak, eredményesnek kell lennünk Románia parlamentjében.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Táncos Barna szenátor úr, van itt egy másik konkrétum, amely nem tudom, hogy mennyiben segítene az ön által vázolt feszültségek, nemzetiségek közötti feszültségek enyhítésével kapcsolatosan. Arról van szó, hogy az RMDSZ is aláírta múlt kedden a Klaus Janis által kezdeményezett a jogállamiságról és az európai értékekről szóló megállapodást. Ugyanakkor ismét felvetették egy többség-kisebbség között megkötendő paktumnak a kérdését. Nos, e két esemény kapcsán mire lehet számítani a román-magyar viszonyok alakulása tekintetében a jövőben?
Az RMDSZ elkötelezettsége a jogállamiság támogatásában nem megkérdőjelezhető. És még akkor is, hogyha egyeseknek az a benyomása, hogy akkor, amikor büntető törvénykönyvet módosítunk, akkor a rossz oldalon állt jött pillanatban az RMDSZ, én biztosítani tudok mindenkit arról, hogy akkor, amikor a személyi szabadságok, az egyén jogainak a védelmében például a BTK-t szeretném módosítani, akkor megfontoljuk és megrágjuk azokat a témákat, amelyek mentén pártlán törünk. És az, amikor csak hangzatos nyilatkozatokkal valaki elítél egy-egy ilyen kezdeményezést, a számunkra elfogadhatatlan. Persze, hogy az utolsó alkalommal azért nem támogattuk például a kormánykoalíciónak a módosításait, mert meg voltunk győződve arról, hogy csak azokat szabadna elfogadni törvénnyel, amelyekre az Alkotmánybíróság már rábólintott és alkotmányosnak nyilvánította. Erre persze nem tudtuk meggyőzni a PSZD-AfD koalíciót, és így alakult ki az a helyzet, hogy pár napja az Alkotmánybíróság ismét elmeszelt azokat a módosításokat, amelyek a parlamentbe elfogadásra kerültek a mi szavazataink nélkül. A jogállamisággal kapcsolatos államelnöki paktum az egy ilyen úgymond szándéknyilatkozat, vagy egy ilyen elkötelezettség erre ad választ, hogy akkor, amikor valaki azt mondja, hogy egy politikai párt, a jogállamiság a személyi és egyéni jogok és szabadságok védelmében kiáll, akkor az RMDSZ azt mondja, hogy ott vagyunk azok között, akik ezt vállalják, meg akkor is, hogyha a belső csatározásokban ezt a paktumot úgymond, ezt a politikai célra akarja használni az államelnök, mert erről ugye meg vagyunk győződve. Hosszú távon pedig az egyetlen megoldás az, hogyha a mi jogaink, az erdélyi magyarok jogai folyamatosan terítékén vannak, még az államelnöknél is, és az a mi dolgunk, hogy egy-egy ilyen paktum alkalmával elmondjuk, hogy ezek a dolgok még nincsenek lerendezve, nincsenek letisztázva, hogy amint mondtam, egyre jobban begyűrűzik a magyar ellenesség a román társadalomban, és ezen nem tennie kell valamit az államelnöknek is, az alkotmányozó testületeknek is, a törvényhozó testületeknek is, az alkotmánybíróságnak, a népügyvédjének, vagy akár egy államelnöki jelöltnek, akit az RMDSZ azért fog indítani, hogy ezeket a témákat folyamatosan terítéken tartsuk, és a mi véleményünket, a mi álláspontunkat a legmagasabb szinteken is hangoztassuk Romániában.
Apropó államelnök jelölt. Miután a sajtó már lehozta az európai parlamenti választások után, hogy Kelemen Hunor lesz az RMDSZ államelnök jelöltje, eléggé érdekes változás történt, ugyanis a szövetségi elnök jelentette, hogy ő egyáltalán nem gyúródik, és ha minden igaz, akkor augusztus 28-án nevezik meg a szövetség vezetőségének tagjai, hogy ki is lesz az RMDSZ államelnök jelöltje. Nos, e tekintetben akár Táncos Barna is lehet jelölt?
Táncos Barna nem lesz jelölt. Szerintem, de itt most nem is annyira a személy a fontos. Természetesen, hogy az én meggyőződésem az, hogy erre tisztelve ma az RMDSZ-en belül legalkalmasabb az RMDSZ elnöke. De még egyszer a legfontosabb, amiért az RMDSZ államelnököt indít egy vesztes csatában, az nem is a százalék, nem is a szavazat számoknak, vagy ebből a szempontból nem is a szavazatok száma és a százaléka fontos. Természetesen nem valhatunk szégyent egy 0,5%-os szerepléssel. Fontos az, hogy az erdélyi magyarokat mozgósítani tudjuk egy ilyen tét nélküli választáson is, ami az első kör, az államelnöki választások első köreit Romániában. De legfontosabb az, hogy azok a kérdések, azok a témák, azok az üzenet, amelyek az erdélyi magyarság részéről el kell jussanak a románokhoz, a román társadalomba, a politikai vezetőkhöz, az egyszerű emberekhez, az intézményekhez, a köztisztviselőkhöz, azok a lehető legmagasabb szinten, a legnagyobb vizibilitásnak, láthatóságnak örvendve eljussanak. És ezt a szerepet kell, ezt a kellemetlen szerepet és feladatot kell vállalja az RMDSZ jelöltje, és amikor megtörténik majd augusztus végén a nevesítés, akkor utána a személyről is beszélhetünk. De ez ezért hihetetlenül fontos, ezért kell egy ilyen nyilvánvalóan vesztes csatába is beleálljunk.
Eléggé pessimistán fogalmaz, pedig ez az egy olyan lehetőség, és erre kéne ráhangolódni, hogy az RMDS-nek a további politikai irányvonalát, az erdélyi magyar, romániai magyar kisebbségnek a jövője tekintetében fontos cél kitűzéseit ismertessék, mert ugyebár egy ilyen nagyszabású választási kampányban bizonyos gátaknak a feloldozása is tapasztalható, tehát médiateret kap a jelölt, és akkor alkalma nyílik arra, hogy ezeket az irányvonalakat részletesen is ismertesse, és nem kell ennyire leírni azért a kampány legalábbis szerény véleményem szerint, mert köztudott az is látható volt, hogy hány szavazatot kapott a szövetség az európai parlamenti választások során a Kárpátokon kívüli régiókból. Tehát ezt a kettőt összevetve azért mégiscsak meg kell fontolni, és komolyan kell hozzáállni ehhez az államelnök jelölti kampányhoz, nem?
Mindenképpen én egy pillanatig se, ha ez érződött a beszédből, akkor nagyon sajnálom, nem azt mondtam, hogy nem állunk oda ezerrel ehhez a témához, de ami biztos, és ezt egy néhány nap az egyik úzvölgy és harcostársam fogalmazta meg talán a legjobban, hogy azok az eredmények, amelyeket elért az RMDS az elmúlt 30 évben, azoknak, vagy az eredményeknek, azoknak egyre kisebb a társadalmi bágyazottsága. Tehát egyre inkább egy felső politikai egyességnek, alkunak, megállapodásnak, egyesek szerint politikai zsarolásnak, parlamenti adok-kapoknak, tehát adok-szavazatot kapok szavazatoknak az eredménye, és egyre kevésbé érezhető az, hogy ezek az eredmények, vagy egyáltalán ezek a kisebbségi jogok a legmagasabb szintű társadalmi elfogadottságnak örvendenének a románság körében. És itt kell rengeteget, vagy ezen a téren kell rengeteget dolgozzunk a következőkben. Érhet ezért minket kritika, valószínűleg, hogy jogosan, hogy nem sikerült elérnünk azt, hogy az autonómia fogalma az egy elfogadott dolog legyen a románság körében. Persze, hogy ebben benne van például a Bezeszkó féle nyilatkozatoknak az utó hatása, meg egyáltalán a román politikumnak a hozzáállása, a román vezetőknek a határozott elutasítása, a frász, ahogy a székely földre reagál mindenki. A tegnap beszéltem például arról az egyik kollégával, hogy a székely biciklis körverseny csak azért, mert úgy hívják, hogy Turucsi Krisztál Tinutulus Szekujeszk, hogy a székely földi biciklis körverseny már azért minden engedélynek a beszerzése kétszer akkor előfeljesítésbe kerül, ha nem nagyobba. A sportminisztériumból, az útászoktól, a rendőrségtől, a forgalmistáktól, a mindenkitől. Tehát ahogy a román társadalomban kiváltja ezt a reakciót, a magyar ügy, a székely autonómia, a székely föld szó, a tinutus equies, az az óriási probléma. És mindenképpen azt mondom, hogy erre kell használjuk többek között az államelnöki kampányt és a választási kampányt, hogy ezeket a falakat megpróbáljuk lebontani.
Tisztelt táncosban a szenátor úr, nagyon szívesen beszélnék önnel a Csíkszeredai Sportklub jégkorunk csapatának felkészülési folyamatáról, erősítésekről, vagy éppenséggel az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának a román másodosztálybeli indulásának a körülményeiről, de sajnos visszatérő motívumként ön is többször hangsúlyozta az úzvölgyi helyzetet. Nos, a székelység augusztus 25-26-ára egy nagyszabású tiltakozó megmozdulást szervez az úzvölgyébe. Nos, a helyzet megváltozott olyan tekintetben, hogy már nincs Carmen Dan miniszteri székben, valószínűleg, hogy az a bizonyos csendőr, vezérkari főnök sincs már tisztségben, viszont a Bákó megyei prefektus nem indított eljárást a dormánfalmi polgármester ellen, tehát első látásra úgy tűnik, hogy minden a legnagyobb rendben megy adminisztrációs államhatalmi szempontból. Mire számítanak ezzel a nagy tiltakozással, és nem lehet-e ez olaj a tűzre, olyan tekintetben, hogy szeptemberre a helyszínre látogat a román-magyar szakbizottság a helyszínen tájékozódni éppenséggel az úzvölgyi helyzettel kapcsolatosan?
Az első válaszom az, hogy mi ezt nem nevezzük tiltakozásnak, ez egy megemlékezés, és persze, hogy egyáltalán azzal, hogy több ezeren leszünk ott, tiltakozni fogunk a módszerek ellen, azok ellen a módszerek ellen, amelyeket a karhatalmi szervek, a prefektúra, a belügyminisztérium alkalmaznak ebben az ügyben. Hogy olaj a tűzre, a karhatalmi szerveknek az a feladatuk, hogy a csendet és a rendet biztosítsák. Mi bebizonyítottuk azt, hogy a legkritikusabb pillanatokban is meg tudtuk őrizni a méltóságunkat, nem válaszoltunk a provokációra, és nem siet a tiltakozó, mert az tényleg tiltakozó csoport volt az incidensek alatt, nem siet arra a szintre, amelyre az úgymond ünneplő román közösségnek sikerült lesüllyednie. Mi nem válaszoltunk se szóban, sem tetlegesen a provokációra, kizárólag imával válaszoltunk mindenre, nem ültünk fel a fenekünket, nem helyeztük a kőkeresztekre, ahogy ők tették. Tehát itt még akkor is, hogyha hihetetlenül nagy frusztrációt éreztünk sokan akkor, amikor ezt végigértünk, úgy érzem, hogy a morális győzelem az mindenképp a miénk. Több ezren leszünk augusztus végén az Úzvölgyében, erre a megemlékezésre, erre a ünnepre, úgymond, nagyon sok székelyföldi és nem székelyföldi testvérünk, barátunk ott lesz, és arra szólítjuk fel majd a hatóságokat, hogy biztosítsák a rendet, a fegyelmet. Hogy olaj a tűzre a tárgyalások szempontjából, én azt mondom, hogy csak megerősíti a magyar felet, megerősíti azt a közösséget, amely meg fogja mutatni, hogy mennyire fontos számára az, hogy a sírhantokat, a hőseink nyugalmát, azt ne bántsa senki. És ugye elfogadhatatlan az, ahogy barbár módon és primitív patriotizmussal betörtek ebbe a temetőbe, és kereszteket állítottak a hős honvédek sírhantja fölött.
Elég szomorú eseménysorozat volt, de hát a belpolitikai változások, a kormányon belüli átalakulások, hát ha a jó irányba terelik majd hivatalosan is ezt a folyamatot. Tisztelt Táncos Barna szenátor úr, köszönöm szépen önnek az őszinteségét, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Minden
jót kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget, jó rádiózást kívánok.